Karácsonyra készülünk, az adventi szent idő, lelkünk és szívünk fölkészítése a kisded Jézus befogadására. A világtörténelem fordulópontja az idők teljessége, Urunk Jézus Krisztus születésének a napja. Az egész teremtett világ erre a fordulópontra készült, de mégis milyen kevesen ismerték fel az isteni örök ige látogatásának idejét. A világ világossága egyre nagyobb fénnyel ragyogja be a történelmet, és minden embert ösztönöz a megváltás befogadására. Mi hittel és örömmel valljuk a karácsonyi szentmise kezdőénekével, gyermek született, fiú adatot nekünk, az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni, Isten örök terveinek hírnöke. Kedves testvérek, figyelemre méltó tény, hogy az egyház karácsony szent ünnepén, amikor tetőfogára hág az ünnepi hangulat, amikor mindenki elérzékenyül a betlehemi istálló, kisdede láttán, amikor a szeretet ünnepén örvendezünk, az evangéliumban a legnehezebben érthető, talán legfilozofikusabb, leginkább gondolkodásra késztető evangéliumi szakasztárja elénk. János elmélkedő sorait az örök igéről, az egyház liturgiáját, imádságait, a szentírási szakaszok összeválogatását az évszázadok érlelték meg. Semmi sincs véletlenül benne. Mindennel valamire tanítani, inteni akar bennünket a mi anya szent egyházunk, így a karácsonyi evangéliumi részlettel is. Kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Elgondolkodtató rész. Ha meg akarjuk fejteni a titkot, akkor gondolkodnunk kell fölötte. Tehát az egyház, kedves testvérek, nem kezd el érzelmeskedni a betlehemi kisdeden, mert bármely kisgyermeken lehet érzelgősködni, bármely kisbaba nagyon aranyos és szívet indítóan gyönge, s kedves tud lenni. Viszont ebben az esetben abba kell belegondolnunk, hogy ki ez a gyermek, s hogyan került közénk. Szent János evangélista pontosan erről beszél, s ahogy az ember olvassa ezeket a sorokat, ahogy elgondolkodik fölöttük, megdöbben azon, hogy ki ez a gyermek, a magasságbeli Isten fia, a megtestesült az emberré lett második isteni személy, s az ige testé lett és közöttünk lakott. Olyan megszokott már, ugye, hogy évről évre ez a gyermekarc, mint ahogy megszoktuk már, hogy szentálgozáshoz magunkhoz vesszük azt a kis ostya darabkát, aminek ugyanolyan az íze, mint a többinek, pedig ha sokszor belegondolnánk, hogy micsoda óriási valóság rejtezik abban a kicsi ostyában. Ugyanígy az a betlehemi kicsin gyermek sokkal több, mint aminek látszik. Ő a teremtő Isten fia, a második isteni személy, az évezredeken keresztül várt messiás. Igen, kedves testvéreim, a jászolyban fekvő gyermekben, miként az isteni képére teremtett látható emberben is, megmutatkozik a láthatatlan Isten. Ezzel kapcsolatosan valljuk a karácsonyi szentmise prefációjában az ige megtestesülésének titka által a te dicsőséged új fénye ragyogott föl nekünk, hogy amikor látható alakban ismerjük meg az Istent, a láthatatlan világ szeretetére gyulladjunk általa. Itt idézhetjük Szent Ferenc atyánknak, Isten szegénykéjének karácsonyi élményét, azt, hogy Jézus iránti szeretetét az oltári szentség a megtestesülés titkának összekapcsolásával, figyelmünket a láthatatlan világ szeretetére irányítja, amikor így ír az első intelmében. Íme nap-nap után megalázza magát, mint akkor, mikoron királyi trónjáról a szűz méhébe szállott alá, nap-nap után közénk jön, alázatos külsőben. nap-nap után leszáll atya öléről az oltárra, s a pap kezébe adja magát. Kedves testvérek, hallatlanul merész és érthetetlen dolgot állít ezzel a kereszténység, vagyis azt, hogy a mindenség teremtője emberré lett. Ha belegondolunk ebbe a ténybe, akkor az emberi ésszel nézve megbotránkoztató. Ugyanis könnyebb elhinni Isten létét, mint azt, hogy az a betlehemi kisded, az a jászolyban fekvő kisbaba az Isten fia. Vajon mi volt az, ami arra késztette az Isten, hogy ezt tegye? Mi volt az, ami miatt a megváltásnak ezt a módját választotta? Mert másképp is megválthatta volna a világot, hiszen ne feledjük, Isten mindenható. Egyetlen lehetséges magyarázat van, és ez a szeretet. Lehet, hogy most ez a megindoklás sokakban csalódást okoz, mert oly megszokott és elkoptatott szó a szeretet, sajnos. Mindenfélére használják és kihasználják. Amikor pedig az egyház a szókincsében használja ezt a szót, akkor sokszor úgy érezzük, hogy nem több, mint egy üres szóvirág, egy megszokott sablon. Ez azért van, mert a szeretet fogalma sokkal mélyebb és nehezebb, mint sem gondolnánk. Hogy milyen az igazi szeretet, az természetesen összhangban áll az Istenről alkotott képünkkel. Az egyik helytelen Isten kép szerint úgy áll előttünk az Isten, mint aki a menny trónusának magasából figyeli az embereket, és osztogatja parancsait, és parancsai oly messziről hangzanak, hogy nem értjük meg azokat. Ennek következtében úgy gondoljuk, semmi, de semmi közünk az egészhez. Testvérek, hány és hány embernek kimondva, kimondatlanul ilyen az Isten képe. A másik hamis Isten kép, aki értelmetlennek tűnő módon közénk rohan, emberek közé, és nem tesz semmit azért, hogy legalább valami tisztességes helyen szülessék meg, ne egy istálóban. Nem tesz semmit azért, hogy mentse életét, hanem hagyja, hogy az emberek keresztre feszítsék. Fölvetődik bennünk a kérdés, hát hol volt értelme ennek az életnek? Hiszen annyi, de annyi gonoszság volt még utána, egész napjainkig az egész világban. Úgy tűnik, hogy annyi, de annyi ember esetében hiába jött közénk, s lett megváltónk, mert tovább élik bűnös életüket. Volt értelme a betlehemi istállónak? Ki más válaszolhatna ezekre a kérdésekre, mint maga az Isten, s a betlehemi kisded hallgat? Csak az angyalok éneklik éneküket, mintha nem is látnák a kis Jézus körüli nyomorúságot. Dicsőség a magasságban Istennek, s békesség a földön a jó akaratú embereknek. Testvérek, gondolkodjunk el ezen a megmagyarázhatatlan isteni szereteten. Kérjük Isten kegyelmét, világosítsa meg elménket, hogy valami szikrányit is fölfogjunk abból a súlyos mondatból, melyet Szent Jánostól hallottunk. S az ige testé lett, s közöttünk lakott. S testvéreim, ha valamit sikerült Isten kegyelméből fölfogni ebből a súlyos és mély igazságból, akkor elmondhatjuk az apostollal, mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét. Természetesen nem a test szemével, hanem a testi szemnél sokkal többet látó szív szemével és szeretetével. Hát adja Isten, hogy karácsony szent éjszakáján, és majd utána az elkövetkezendő napokban, hetekben és években, a lélek szemével mi is megláthassuk, fölfedezhessük a betlehemi kisdedben, és a mellettünk élő emberben is a láthatatlan Istent. Kedves Mária Rádió hallgatók, ezekkel a gondolatokkal kívánok mindnyájuknak szent adventi készületet, majd elérkezve a születés ünnepéhez szent karácsonyt. Wimmer Roland, plébános voltam Sárvárról, ahol a Mária Rádió munkatársainak lelki vezetője vagyok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mária Rádió, Betlehemre várva. Takács Ibolyával, az ajándékbőjt kezdeményezés ötletgazdájával beszélget Prontvai Vera és Szabó Tamás.
Nagyon szép példa az összefogásra az a kezdeményezés, amelyet az egyik kedves önkéntesünk, Takács Ibolya indított útnak, akit szeretettel üdvözlünk itt az élőadásban.
Szervusz Vera, és köszöntöm a hallgatókat én is.
Honnan jutott eszedbe ez az ötlet? Mit is jelent tulajdonképpen ez az ajándékbőjt kifejezés?
Tavaly karácsony után olvastam egy cikket az interneten valahol, Détót Krista írását, amelyben ő azt mesélte el, hogy a tavalyi karácsonykor az ő családja nem ajándékot kért karácsonyra, tehát nem saját maguk részére, hanem bizonyos szervezeteknek ajánlották fel azt az összeget, amit nekik szántak a rokonok, barátok, ismerősök. És arra kérték, hogy azoknak a szervezeteknek utalják át ezt az összeget. Ez ilyen január körül volt, amikor én ezt olvastam, akkor jutott eszembe, hogy igen, már tavaly is azt mondtam az ismerősöknek, barátoknak, rokonoknak, hogy ne vegyenek semmit, mert hogy annyi mindenünk van, hanem csak, hogy legyünk együtt, ünnepeljünk együtt. És nem hiányzik egy plusz takaró, egy plusz törölköző, egy habverő. Igazából mindenünk megvan. És hogy azt az összeget, amit arra szánnának, hogy nekünk, hogy az én családomnak adják, akkor én úgy gondoltam, hogy egy Mária Rádiós csekket így adventben átnyújtok mindenkinek, és akkor azt kérem, hogy azt az összeget a Mária Rádiónak utalják át. És akkor, mikor ez így megfogant bennem, akkor kerestelek én meg téged, és mondtam, hogy mi lenne, hogyha ezt nem csak az én családomban tennénk közzé, hanem a Mária Rádió családjában is, a nagy családjában is, hogy akinek tényleg nincs szüksége semmire, hogy úgy gondolja, hogy meg tud lenni egy-egy kisebb ajándék nélkül, akkor az azt az összeget, amit a barátok, rokonok ráköltenének, vagy rájuk költenének, azt ajánlják fel a Mária Rádiónak.
Sokan megkérdezik tőlünk azt, hogy de ugye fiatalok is, fiatalabbak is hallgatják a Mária Rádiót, és mi mindig mondjuk, hogy igen, természetesen, például te is ezek közé a fiatalok közé tartozol, de hogy még ilyen gyönyörű ötleteket is kitaláljanak, ez sokak számára érthetetlen. Neked miért fontos ennyire a Mária Rádió?
Hát én ugye nagyon régóta hallgatom, több éve hallgatom a Mária Rádiót, és akkor én így elhatároztam, hogy én nagyon szívesen dolgoznék önkéntesként a rádiónál, mert hogy azt, amit a rádió képvisel, azt az értéket, illetve a szűzanya iránti tiszteletet, azt maximálisan a magaménak vallom, és ugye már egy picivel több mint egy éve én is önkéntesként dolgozhatom a rádiónál. A hitemet azt mindenképp megerősítette. És én úgy gondolom, hogy amit én lelkiekben kapok, az anyagiakban nem biztos, hogy ugyanígy vissza lehetne adni, viszont a rádiónak nagyon nagy szüksége van az anyagi adományokra is, az imákon kívül, hiszen ugye ebből tud fentmaradni, és ahogy én évekkel ezelőtt teljesen véletlenül rátaláltam az autóban a Mária Rádióra, gondolom azt is bízom abban, hogy nagyon sokan vannak ezzel ugyanígy, és hogyha a rádió nincs az éterben, akkor ezt nem tudjuk megtenni, és nem tudja nekünk ezt a plusz lelkületben adni, amit egyébként ad. És szerintem nagyon sokunknak ezt adja.
Az ajándékbőjt kezdeményezésnek már konkrét eredményei is vannak a Mária Rádió életében.
Kedves Ibolya, Szabó Tamás vagyok, szervusz. Köszönöm az ötletet, nagyon jó volt. Úgy terjesztettük ezt el, hogy például sok éve csináljuk az igéző, hitvalló műsor folyamot. És azok, akik ebben részt vettek, azok általában értesülnek, hogy mi milyen kezdeményezést teszünk. És írtunk egy személyes levelet, ez a tájékoztatás az igézőt végzetteknek. Másnap felhívott egy nagyon-nagyon régi ismerősöm, aki egyébként itt volt igézőként, az üzleti életnek egy egész komoly alakja. És azt mondja, hogy ő hosszú ideje figyeli a Mária Rádiónak ezt a munkáját, amit végez, és ő nagyon nagyra értékeli, és most ezzel a felhívással megindítottuk benne azt, hogy túl az ő személyes belső értékelésén, hogy ez milyen fontos, ő akkor 1 millió forinttal segíti a Mária Rádiót ennek az ajándékbőrnek a felhívása kapcsán. És hát azonnal is intéződött a dolog. Tehát ez azt mutatja, hogy az emberek nagyon jók, és szeretnek is jót tenni. Csak lehet, hogy nincsen alkalmuk rá. És azért nagyon jó a te ötleted, mert kinyitjuk az alkalmat, kinyitjuk az ajtót, oda nyújtjuk a kezünket, hogy kézen fogjuk egymást. Számomra ez egy nagyon komoly jel, hogy ez az ajándékbőjt gondolata, ez az üzleti élet komoly embereit is megragadta, akik ismerik a Mária Rádiót. Nagyon köszönöm neked, Ibolya, az ötletet.
Nagyon szívesen, máskor is, hogyha eszembe jut valami, de hát igazából ez tényleg nem az én ötletem volt, hanem Tiltott Krisztánál olvastam, csak én átfordítottam a Mária Rádióra, tehát a rádió életére. Tényleg nagyon örülök, hogy ennek már van foganatja és van kézzelfogható jele is. Arra biztosom a hallgatókat én is. Aki teheti, az mondja le akármilyen tekély ajándékról, mint amikor vannak azok a napok, amikor valamire gyűjtünk, azok a tematikus napok, hogyha 50 forintot, ha 200 forintot utal át valaki, az is nagyon sokat jelent.
Így van. Köszönjük szépen, Ibolya, Isten áldjon.